Orosz sikerek a harctéren, és közben 180 fokos fordulat Oroszországgal szemben Washingtonban. Bár Donald Trumpot ismerve ez lehet akár holnapra 360 fok is. De lényeg az, hogy lesz miről beszélgetni két vendégemmel, Demko Attilával, az NK John Lukács intézetének programvezetőjével, és Takács Márk katonai szakértővel. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat is.
Szervusz!
Márk, kezdjük a friss front helyzet elemzéseddel. Azt írtad, hogy az oroszok tavasszal 6 irányból értek el teljes sikert, Dél-Kelet-Ukrajnába, és egy irányból pedig részleges sikert. Ezt hogy kell érteni?
Először is, bocsánat, korrigálnok-e, fordítva, 6 irányban részleges sikert, vagy akár teljes kudarcot könyvelhet neked, és egy irányban értek el hadműveleti szintű áttörés.
Bocsánat.
Hát semmi probléma, nem. Azért vagyok itt, hogy... És a lényeg, hogy itt nagyon fontos a definíció, tehát a hadműveleti szintű és az áttörés az mind-mind külön önmagában több oldalban leírható definíciót hordoz. A lényeg, hogy ez az egyetlen egy komoly siker, ez a Konstantinivka irányban történt, ez Pokrovszk és Toresz települések között. Váratlanul, tehát két korábbi hónapokon keresztüli orosz főcsapás irányában Pokrovszk és Toresz 2024 tavasza óta az orosz fő erőkifejtések centrumában van. Itt mindkét helyen az ukránok sikeresen megállították az orosz támadást 25 év elejére, az oroszok a kettő között támadtak északról pont délfelé, és a már többször leírt ilyen súlypont áthelyezés, egy támadási módszerük, gyalogsági romcsoportokkal és újdonságként motorkerékpáros romcsoportokkal komoly sikert értek el. Tényleg hadműveleti mértékben, tehát több tucat kilométer mélységben szakították fel az ukrán védelmet, és csak teljesen váratlan fordulatként egy mozgáskorlátozó terep elemre támaszkodó az ukránok meg erősítése bevetésével el tudták leteszelni ezt a támadást június legelejére, tehát június 1-2-ről beszélünk, és itt az orosz támadáson le is állt. Itt ez érdekesség ennek, hogy a motorkerékpár, itt ez egy balgaságnak tűnik, hiszen motorozni a fronton nem a hosszú élet titka. Egészen addig még nem gondolunk bele, hogy az ukrán védelem úgy néz ki, főleg ezen a terepszakaszon, a drónokra alapult. Ugye az öngyilkos drónokra, vagy a drónokról ledobott lőszerekkel operáltak, és hogy képzeljék el egy gyalogsági harcjárművet, ahol egy század 11 páncélzott harcjárműből áll, orosz emberek szerint az 11 darab lassan mozgó nagy cél, amit ugye el lehet találni. Főleg, hogyha több mint 100 drónja van a védőnek. Viszont, hogyha ezt a lövészszázadot 96 motorkerékpárral állítjuk, az 96 gyorsan, kiszállhatatlanul mozgó kis cél, amit sokkal nehezebb eltalálni, és így szaturálták az ukrán védelmi rendszert. De nyilván az addig működik, amíg az ukrán védelem drónokra alapul, amint tüzérségre alapul, onnantól kezdve ezek a motoros rohamok vérbe fulladnak, amire amúgy szintén látunk példát. Ez volt a májusi siker. És ezzel amúgy le is zárult a nagy orosz tavaszi offenzív, ami méretében erőfeszítésen tényleg egy komoly erőfeszítés volt. És gyakorlatilag hadmeneti szünet nélkül helyezték át a súlypontot a délkeleti csücsökbe, mitől amúgy több ukrán tragédia is történt egészen 2024 év elejétől számítva, ugye Vukledár eleste, Velika Novoszilka eleste, és most ugye ez a 24 júniusi támadás, ahol a két folyó, a Mokrial és a Vovcsa folyó között támadtak, és ennek megint az az érdekesség, amit már többször elmondtam, hogy a szervezettség. Tehát itt az orosz déli hadsereg csoport alárendeltségében három hadsereg harcolt, az 51. északról az 51., a 36. és a 29. hadsereg, bocsánat, 29-36 illetve a sorrend, és velük szemben viszont az ukrán 20. hadtest újonnan megszervezve 5 dandárra, amiből az egyik még nem is volt itt, hanem a 17. nehézgépest a dandár Pokrosznál harcol, és csak a 23., 31., 33. és a 141. volt a terepszakaszon, és mellettük még 2-3 ukrán dandár és egy-két önálló zászló, amely önálló drónal egység volt a védelemben, így betűzdelve a 20. hadtest erői közé. És az oroszok megint kihasználják, világosan látható volt, hogy ugyanazt a módszert használják, mint eddig, tehát egységesen nagy nyomást helyeznek a három hadsereg teljes támadási sávszélességében, ez 30-40 kilométer nagy nyomást helyeznek az ukrán arcvonalra, meglátják, hogy hol enged, ott pedig harcászti szintű beékelődéseket hoznak létre, egy fasorra lelőre jutnak a rohancsoportjaikkal, ez általában még csak gyalogos, és utána azon az elért előretörésen bevetnek még egy gyalogsági rohamcsoportot, egy-két óra múlva, tehát itt a roham századok szintjén koordinálták már az oroszok a támadást, és amikor elértek az ukrán védelem harcászti mélységébe, tehát a századtámpont mélységébe, vagy akár a zászlói elsorvonalának a mélységébe, akkor mi bevetették a motorkerékpárosaikat, akikkel gyorsan szaturálták az ukrán védelmet, És mivel ezek az erők egymástól függetlenül harcoltak rossz koordinációval az ukránok, ezért az oroszok teljesen váratlan fordulatként megint csak nem voltak hülyék, kihasználták, hogy a dandárok sávhatárába igyekeztek támadni, ahol a két egymástól nem feltétlenül jól összehangolt ukrán erőnek kellett volna megbeszélni, koordinálni, hogy akkor a kettő közötti hézagot ki is hozzárele tűzzel, meg erőkkel, meg tartalékokkal. Ezek mind nem sikerült, kihasználták. Lényeg, hogy június 15-ére megint csak hadműveleti szintű áttörést értek el a 29. hadsereg erői, itt főleg meg kell említeni, az amúgy már egy éve mindig nagyon jó harcolt, itt látszik, hogy vannak kiemelkedő orosz egységek, és nem feltétlenül a nagy sztár, VDV meg Gárda egységek, hanem a 36., 37. önálló gépestett dandárok, a 114. gépestett dandár, ami amúgy még a Donyecki népköztársaságból alakult át, most hát persze teljesen az orosz hadsereg része, és az 5. önálló Tetszinszkaja Gárda harckocsi dandár. És ezek az erők, amelyek megint felszakították az ukrán védelmet, és ami miatt ez fontos és érdekes, hogy a 20. hadtest két dandárát bekerítették június 15-ére, gyakorlatilag a 23. és a 33. dandár a két folyó között egy Odradnya nevű települést észak-nyugatra a mezőn került bekerítésbe, és csak a Mokrjeli folyón át nyugatra egy 5-10 km széles résen tudták őket ellátni, meg azon keresztül tudtak volna kivonni. És mivel az ukránokat nagyon-nagyon gúzsba köti az, hogy a hadászati szintű vezetés delegál minden fontos kérdés magához, és ugye a probléma van, a fölött 2-3 szinten születnek a döntések, általában helytelenül és vagy késve. Emiatt az ukránok helyszínen az 5. nehéz gépestett dandár erőivel körülbelül 14 napig teljesen feleslegesen harcoltak, köröm szakadtáig, hogy nyitva tartsák ezt az átjárót, amin végül nagy sokára kivonták ezt a két ukrán dandárt. Itt feleslegesen el nem szenvedtek nagy veszteséget, ezt onnan tudjuk, hogy az oroszok se számoltak be róla, mert ha az ukrán veszteség van, az oroszok beszámolnak, és ebből a szempontból vicca verte igaz. Viszont teljesen feleslegesen szenvedtek a veszteségeket a kivonulás közben, meg a védelem közben, és amikor ez a művelet június 29. június 30-án véget ért, az oroszok átkeltek a Mokrjeli folyón, létrehoztak Pidugnya falunál egy hídfőt, akkor viszont ugye az oroszok elérték azt a helyzetet, hogy nagyon nagy előrétörést értek el, és világosan látszik amúgy, hogy az oroszoknak a harci támogató és a harci kiszolgáló támogató erőket, tüzérség, műszakiak, lévédelem, rádiózavarás és mindenek előtt a logisztika, ezt mindig 2-3 napban tart harcászati szinten hozzáigazítani a manőverhez, és legalább egy hétig, hogy hadműveleti szinten a hadsereg is megigazítsa magát, úgymond. És hitelállása, hogy mozgásplató terephez értek el, úgy döntött az orosz délhadsereg csoport június 1-ről 2-re, egy napra a másikra, valószínűleg korábban lemodellezték, meg volt a tervezés, de a döntés ekkor született meg, hogy áthelyezi a súlypontot a 29-ről a 36. hadsereghez, az a Mokrjeli folyó keleti partjáról a nyugati partjára. És itt indult a támadás, meg egy újabb támadás, ami újabb bekerítés hozott létre, az ukrán 145. gépestett dandár kerítették be, és itt meg viszont egy új jelenségre hívom fel a figyelmet, ami lehet, hogy csak egy kivétel, hiszen napjában egy elromlott óra kétszer pontos időt mutat, de lehet, hogy valami újnak a kezdete, hogy itt az ukrán a 20. hadtest parancsnoka valószínűleg észrevette már július 2-án délutánra, hogy itt megint bekerítettek egy dandáromat, és megint két olyan dandár tartja nyitva a zsák száját tőlük éjszakra, akik nem az én rendeltségemre tartozik. Viszont itt megszervezték ennek a lényegében három eltérő szereplőnek a tevékenységét, és harmadikán, és egy következtetés a katonai művelettervezési eljárásokat alaposan ismerve, hogy valószínűleg már harmadikán délelőtt kiadták az előzetes harcintézkedés, úgynevezett warning order, tehát warnót, hogy itt a 141-es halogató arca ki fog jönni, és két másik dandár meg húzza szét a zsák száját, ahol ezek az emberek kijönnek. Ez egy még meglepően intakt dandárja az ukrán haderőnek, csupán csak 60-70%-os harcértékkel bír, ami nagyon pozitív felfelelő ki az átlagból. És ennek megfelelően látható volt már a tűzelőkészítés, a drónelőkészítés, világosan látható volt, hogy azonnal látható, hogy a dróncsapások hova helyeződnek át, hogy igazították meg a sávhatárt a két dandár között, ez egy közvetett bizonyíték kb. És 5.-én éjszaka megkezdődött a halogatóarc, és hiába az oroszok felismerték, az orosz harcászi felderítés nagyon jó. És csak éppen szerencsétlenségükre, ugye a hadsereg áthelyezte a súlypontját, a páncélos tartalékot az 5. önálló gárda az a zsidonát, hogy pont átdobták a folyó egyik pontjára a másikra, és pont nem tudták időben bevetni, és így nagyjából csupán háromszoros erőfölényben voltak az ukránokhoz képest, és egy halogató harcot, amit 4-5-szörös erőfölényben lévő ellenséggel szemben is sikerrel meg kell tudni vívni, sikeresen meg is hívták az ukrán. Tehát ilyen dolgok történnek most a harc, ezért mondom, hogy Érdekes kérdés, ami az ukránoknak ez a vezetésbeli minőségi ugrása, ez egy egyszerűdítő kivétel, vagy ez valami újnak a kezdete, ezt meg fogjuk látni azokon a front szakaszonokon, amikor nem beszéltem, hogy most például a Luhanszki régióban, Kupjanszknál, de a Donbass északi részén is apró harcászi szintű kis patnalok kezdenek kialakulni, meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Köszönöm szépen, nem tudom, Attila, ez még ehhez a témához te hozzá akarsz fűzni még bármit?
Hát ehhez már nehéz valamit hozzá, ez annyira részletes volt, meg annyira jól bemutatta a teljes képet. Két dolog, tehát én azt látom, hogy az oroszok rugalmasabbak sok tekintetben, mint az ukránok. Nyilván nem az ő földjük veszik el, tehát rugalmasabbak is tudnak lenni, ha kell, visszavonulnak.
Bocsánat, hogy szóval ez egy kicsit így az átlag stereotíp gondolkodást így az oroszokkal szemben azért eléggé cáfolja, nem? Tehát azt szoktuk mondani, hogy az oroszok azért kevésbé rugalmasak, és nem tudnak tanulni egyébként, vagy kevésbé adaptálódnak mondjuk egy háborús helyzetben.
Ez nem igaz. Uh-huh. Tehát nyilván nem gyorsan tanulnak, azt nem lehet azt mondani, hogy nagyon gyorsan tanulnának. De az orosz vereségeknek az oka, mondjuk az első évben nem csak az volt, hogy nem tanulékonyak, hanem az is volt, hogy kevesebben voltak, mint az ukránok. Most meg többen vannak. De ezek nagyon leegyszerűsített, amit mondtam, de ez így van. Tehát rátámadtak Ukrajnára 150 ezer emberrel. És nyilván ebből előbb-utóbb vereségek következtek. Most meg fordított a helyzet, hogy az orosz haderő az növekszik, az ukrán haderő meg stagnál vagy csökken. És abszolút igaz az, hogy egy adott dandár nem 4000 fő, hanem mondjuk 2. Tehát a feltöltöttsége alacsony a dandároknak, és nem tudnak rotálni az ukránok, tehát fáradnak. Az oroszok meg inkább tudnak, mert egyszerűen többen vannak. Tehát van egy matematikája a háborúnak, ez alapvetően nem atomtudomány, tehát nem rakétatudomány. Aki többen, tehát a nagyobb haderő, hogyha nem harcol rosszabbul, akkor általában előre alatt meg nem vezetik rosszabbul. És nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán haderőbe nagyobb a politikai beleszólás. Mit tehet meg az ukrán vezérkar, meg mit nem tehet meg. Én nem csak a vezérkart mondanám, hogy ő a hibás, hanem valószínűleg a politika is nyomást gyakorol rájuk. Mert egyébként Szilszki ott volt 22-ben is, tehát akkor meg nagy győzelmeket aratott, csak más volt az ellenfél. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy kivel sakkozik az ember egy 10 éves kisfiúval, vagy Garry Kasparovval. Most nyilván nem fejlődött ennyit Oroszország, meg nem ennyivel nagyobb, csak 22-höz képest az oroszok talán többet léptek előre a kiinduló ponthoz képest, mint az ukránok. És ez nem egy jó jel. És a katlanokról pedig nem kicsik ezek a katlanok, tehát ezek elég nagyok. Ami Pokrosznál alakul, az ott egy 100 000-es város kezd katlanba kerülni, vagy egy 100 000-es agglomeráció kezd katlanba kerülni, de Kupjansznál is. Sokszor nem lehet tudni, hogy pontosan hol tart a front, mert ugye az oroszok ezt mondják, az ukránok ezt azt mondják, tehát 3 vagy 4 térképes céget is nézek, és nem mindig állnak ugyanott. Tehát nem lehet ezt megmondani pontosan, hogy mennyire rossz a helyzet, vagy nem rossz a helyzet, de például én azt mondom, hogy Pokrosznál nem jó az ukránok helyzete, különösen az elmúlt napok előretörését nézve. És ugye a legveszélyesebb dolog ezekben a helyzetekben a visszavonulás. Egyrészt azért, mert minél szűkebb a katlan szája, annál kisebb területet kell fogni az oroszoknak. Másrészt azért is egy nagyon problematikus dolog, mert ahogy a Márk mondta, halasztják. És az utolsó utáni pillanatban indulnak el, és akkor már nem tudnak kivinni mindent, ott veszik a fegyverzet egy része, meg ott vesznek a sebesültek sokszor, vagy legalábbis fogságba kerülnek. Jó esetben, ugye rossz esetben az oroszok más megoldást választanak a sebesült kérdés kezelésére, tehát sajnos sok incidens is van. Tehát ez a helyzet, hogy nem jó a front helyzet, és még egy dolog van, ami nagyon negatív Ukrajnának, hogy ők maguk húzták el a frontot. Tehát ugye Kursznál, Tetkinónál északon nagyon sok helyen próbálkoztak, meg próbálkoznak még máig az ukránok, ami azt jelenti, hogy nekik ugye a gyengébb fél az általában rövidíteni próbálja a frontot. Most nem rövidítik, nem mennek ki a katlanokból, ott maradnak az utolsó pillanatig, lehet, hogy vannak jó példák, de általában rossz példák annak. És mondom, minden falu, ugye ukrán falu, nem orosz, nekik nehezebb kivonulni, de katonai logikával szembe megy.
Van egy érdekes mondat még ebben az elemzésben, remélem, hogy ezt sikerül jól idéznem. Az orosz haderő nem azért manőverezik, hogy harcoljon, hanem azért harcol, hogy manőverezhessen. Ez mit jelent így a laikus számára?
Igen, ez egy gondolkodásbeli kérdés. Ugye a csapás része a tűz és a manőver, és a nyugati doktrinában, ami Magyarországon is érdekben vannak, ugye a manőver az, hogy oda menjünk, ahol az ellenséggel nekünk kedvezőbb megütközni, oldalába, hátába, stb. ez egyszerű leegyszerűsítve. Az oroszok is alkalmazzák ezt, viszont ők abból a szempontból mindig a manőverre koncentrálnak, hogyha azért sem egyben mondjuk nem sikerül egy terepszakaszt elfoglalni, vagy azon mondjuk annak a nyugati doktrína, annak a objektumnak nem menne neki szemből, mert nagy veszteségekkel jár. És az oroszoknak is nagy veszteségekkel jár. Ők mégis neki mennek. Azért, mert annak az elfoglalása után logikusan, de következtetve akár 2-3 irányban azonos valószínűséggel támadhatnak, így úgymond befektetik azt a vérveszteséget, hogy utána egy háromszor nagyobb területen okozzanak nyomást és feszültséget a védőnek, akinek így egyenlőbben így kedvezőtlenebbül kell osztani az erőit, és a következő támadás már nagyobb sikerrel jár, még nagyobb manőverszabadságot elér. És Attila nagyon fontos dolgot mondott, egy dologra reagálnék, és tényleg teljesen egyetértek, az orosz haderő tanulékonyság, ezt többször elmondtuk, hogy az orosz hadtudománynak a gépezete, az egy igazi tudományos közeg, az érintetlen és jól működik, körülbelül Tuhacsevszki marsal óta, mínusz a sztálini tisztogatások, és képesek gyorsan adaptálódni, abból a szempontból rugalmasak, hogy 1-2-3 hónap alatt kiadnak egy kiegészítést a harcszabályzathoz, nem sokat, egy 4 darab A5-ös oldal kinyomtatva, hogy mindenki el tudja olvasni, viszont abból a szempontból meg kiszámíthatóan merevek, hogy ami rugalmasan kitaláltak eljárást, azt viszont úgy használják, ahogy betűre le van írva, így egyes szempontból kiszámíthatóak, de abból a fető meg nagyon tanulékony ez a szervezet.
Ez mindig egy örök vita kérdés, és általában elég nehéz megbízható forrásokat találni, de mit lehet tudni most a harctéri veszteségekről mindkét oldalon?
Ugye ez egy politikai kérdés is, mert ha most azt mondom, hogy nem nagy a különbség, akkor lehet, hogy sokan neheztelni fognak rám, de nem. Én ugye sok felől hallom, nyilván Márkot is olvasom, tehát talán egy az 1,8-hoz mondtad.
Egy az 1,8 vagy 1,3 között időszak, terepszakasz.
Hát ugye a nagy képet kell nézni. Ugye én amerikai forrásokból azt hallottam, hogy 1:1-1:3-ig. Tehát valamivel nagyobb az orosz vesztesség, de nem, tehát nem ez az 1:4-hez. Most az, hogy az az amerikai forrás, aki egyébként jár a fronton, meg két havonta kint van Ukrajnában, látja-e, azt én nem tudom. Tehát ugye elemzőként miből dolgozok? Azokból, akik értenek hozzá, meg járnak a helyszínen. Tehát nyilván én innen nem tudom Budapestről megmondani, de nem lényegesen nagyobbak. Tehát, hogy nem 3-4-szeresek az orosz veszteségek, ezt már onnan is lehet tudni, hogyha valaki megnézi az eszközvesztességet, ami az elején tényleg volt, hogy 4-szeres volt az oroszoknak. Ezt több eszközt is vetettek be. Ugye az oroszok eszköz nehezek voltak. Ezek az eredeti orosz csapásmérő alakulatok, ezekben rendkívül sok tüzérség volt, rendkívül sok harckocsi volt, most ugye egy sokszor gyalogos meg motoros támad, tehát eleve kevesebb lesz a veszteség. De ha megnézzük a nyíltan elérhető adatokat, akkor már nem háromszoros. Az egyébként inkább a nyugattal szimpatizáló adatsorok szerint se. Tehát csökken, folyamatosan zárul az olló, és láthatóan, hogyha megnézzük azt, hogy mikor adományoztak mondjuk egy nyugati eszközt, az előbb-utóbb fel fog tűnni ugye a veszteségek között, akkor láthatjuk, hogy nagyok. Tehát nagyon nagyok az ukrán veszteségek, mondjuk a 31 ebremző 22 biztos, hogy megsemmisült. Hát az kétharmada megsemmisült. De ugyanúgy a leopárdokból, leopárd 2-es, leopárd 1-esek is elkezdtek hullani. Tehát én azért nagyon óvatosan bánnék ezzel. Ezt nagyon régen mondom, és sok kritikát is kaptam ezért, de azért nem kell elhinni ezeket a hurra optimista gondolatokat, hogy itt az oroszok, mint egy Clint Eastwood filmben felsorakoznak, hogy Clint Eastwood lelője őket, és az ukránok Clint Eastwood. Egyébként ez tiszteletlen az ukránokkal szemben. Az oroszoknak az alábecsülése, az mélységes tiszteletlenség az ukrán katonákkal szemben. És ezt sokan megcsinálják. Az is tiszteletlenség szerintem, hogy nem látjuk azt, hogy milyen veszteségeket szenved el Ukrajna. Tehát nem egyszerűen arról van itt szó, hogy nyilván nem sok esélyük, nem sok lehetőségük van, mint védekezni, de ez nem egy könnyű háború. Tehát rettenetesek az ukrán veszteségek. Én évről évre, amikor megyek ki Ungvára, nézem a katonai temetőt. Tehát az a temető, ami egy évvel ezelőtt, fent vannak a videóim, van egy YouTube csatornám, egy évvel ezelőtt két hosszú sor volt, meg még a következő sornak az eleje, most már majdnem 4 sor van. Tehát majdnem megduplázódott egy év alatt, ez egy helyszín. Tehát ebből nem lehet generális következtetéseket levonni. Én azt hallom, hogy igenis nagyok és növekőek az ukrán veszteségek. Egyébként miért? És itt is van egy logikus magyarázat. Tehát minél inkább vékonyodik egy vonal, minél inkább fárad egy hadsereg, minél inkább halnak meg tapasztalt tisztek, meg a tapasztalt katonák. Ugye minél tapasztalatlanabb valaki, annál könnyebben hal meg a fronton. Tehát nyilván a legtapasztaltabb katon, ez se olyan, hogy valaki Rambó, akkor életben marad, mert bármikor jöhet egy tüzérségi lövedék, azt nem tudod megállítani, a legjobban kiképzett kommandós vagy akkor se, ha 155 milis a fejedre esik, akkor véged van. De hát, hogyha mondjuk valaki teljesen zöld, és kapott 2 vagy 3 hét kiképzést, és úgy rángatták el egy odesszai utcáról, és mondjuk éppen kedve van rágyújtani, és kimegy a lövészszárokból, és nem szóltak neki, akkor baromi gyorsan meg fog halni ezen a fronton. Tehát nagyobbak az ukrán veszteségek, mert az eredeti ukrán haderő, ugye 22-ben, az egy elég jól képzett valami volt, mert ott voltak ugye 14 óta, ők harcoltak már 8 éve. És ott volt egy profi mag. Na most, hogy az ember olvassa a jelentéseket, vagy olvassa, sok anyag van, ami nyilvános, meg néha hozzájut az nem nyilvános, rengeteg a halott a régi tisztek közül. Tehát én azt mondanám, hogy egy növekvő ukrán veszteség, arányaiban növekvő ukrán veszteség, és nagyok az orosz veszteség, de messze nem dupla, vagy tripla, vagy négyszeres.
Hát a hurrá optimizmus az már annyira elszállt szerintem, hogy én a múlt héten a brit sajtóban már egy ukrán összeomlást taglaló cikkeket is olvastam. Most így pont a nyár közepén beszélgetünk a hátralévő, tehát a nyár hátralévő részében. Ebből a mostani helyzetből, amit itt felvázoltatok, mi következhet?
Ha csak a katonai dolgokat nézzük, és nem eltekintünk Trump és 50 napos ultimátumot.
Arra is majd fogunk beszélni természetesen, igen.
Akkor valószínűleg 2026 közepén egy olyan helyzet keletkezhet, és itt nagyon sok mindentől függhet el, az ukránok arra törekednek, hogy a drónfegyverneműket, valamint a haderőt úgy alakítsák át, hogy egy hónapban ön 35-40 ezer főnyi veszteséget tudjanak okozni az oroszoknak. Mert ez a megállapodás, vagy ez a gondolat, hogy az oroszok egy hónapban olyan 30-32 ezer főt tudnak behozni. És az elmúlt időszak, elmúlt fél évben, egy évben az orosz haderő minden hónap végén nettó több lett ez által létszámilag. És most ugye ezeket a pluszokat vetik be azokban a rendkívül intenzív támadásokban, amiben amúgy iszonyat veszteségek vannak, amerikai CIA forrás, vagy elfogadjuk, vagy nem, hogy az elmúlt fél évben, ez a 2025 első 6 hónapjában 100 ezer fő orosz katona halt meg. És nem úgy, hogy minden hónapban 16.666,23, mert így jön ki 100 ezer orosz halottal, hanem úgy, hogy január-februárban kicsit kevesebb, és május-júniusra ez megemelkedett, teljes váratlan fordulatként, de mivel a teki intenzitásával összefüggésben. És az ukránok arra törekednek, hogyha a következő 3-4 hónapban, minden egyes hónapban például bejön 31-32 ezer orosz katona, minden egyes hónapban ők elpusztítanak, megölnek, megsebesítenek 35 ezeret, akkor képesek lehetnek elérni azt a billenési pontot a felöldési matrixban, felöldési matekban, ami már segíthet nekik. Erre próbálkozik, ez például a drónfegyvernek parancsnoka Robert Brody mondta, hogy ez a céljuk, az önálló dróndandárok megszerzésével például, és ez is amúgy inkább szerzési, mint technikai kérdés nagyon érdekes, hiszen akkor a bevonuló orosz katona nem azzal fog szembesülni, mint eddig, hogy bevonultam, óriási pénzt leakasztottam, fél éve katona vagyok, rendesen kiképeztek, szerzem a tapasztalatokat, mert az orosz katonának ez az élménye, és emellé még jól meg is fizetnek, és otthon a család is tök jól van. Nem ez lesz a tapasztalata, hanem az, hogy bevonulok, és 30-30 nap múlva én biztos, hogy halott vagy sebesült vagyok, és még a veszteségek ebben a háborúban nem egy a három a sebesültek és halottak arány, hogy egy halott három sebesült jut, hanem az egészségügyi ellátás legnehezülő elérése miatt egy az egy. Tehát így érdemes ezt a matekot venni, és erre törekednek az ukránok. Hogy ha mennyiben ez sikerül, akkor 2025 őszétől, és ez egy óriási ha, akkor egy alacsonyabb intenzitáson valamilyen nem a 6-7 hadmenet irány helyett, csak 1-2 hadmenet irányban fognak az oroszok az előbbi módszerekkel valószínűleg sikeresen, vagy talán kicsit kevésbé, de sikereket elérve támadni. És akkor ez megint a kérdés, brit sajtó, hogy ezt hát hagyjuk inkább, vannak ott jó, minden szinten szinte minden, és hogy ukrán összeomlás nem tudjuk. Itt látjuk azt, hogy egyre kevésbé sikerül feltölteni az erőket, látjuk azt, hogy egyre nagyobb kihívást okoz a haderő létszámoló feltöltése, és mindig elkövetik azokat a hibákat, hogy elégtelen kiképzéssel küldik hadba az amúgy rendkívül szűkös erőforrás és értékes erőforrás az ember. Tehát itt megint csak nem tudom mondani, ukrán szerint legjobb esetben 25 őszétől csökken az intenzitás, mert az oroszoknak meg nem igazából már pénzük. Az oroszok mondták el, hogy csökkenteni kell a katonai kiadásokat. Ez az egyik opció. A másik opció, hogy 26 év közepére vagy tényleg elfogy minden, mind a két félnek minden, ez a legvalószínűbb szerintem, és a legveszélyesebb ukrán szempontból, hogy az oroszok tovább bírják, mert nem sikerül annyi veszteséget okozni neki, valahonnan találnak pénzt, az oroszok fognak pénzt találni, a Putyin úgy gondolja, és akkor 26 őszétől meg valami nagyon komoly összeomlás közeli állapot kerülhet elő, de ez olyan összeomlás, mint akár a Bagration hadművelet 44 nyarán, vagy valami hasonló, hanem ez egy ilyen, egyre gyorsul, tehát nem egy hét egy fasor, hanem egy hét két fasor, majd egy hét négy fasor, majd egy hét egy falu tempóban fognak előre jutni, valameddig az oroszok.
De mire számítasz, Attila?
Hát ez a tempó már megvan, az egy hét egy falu, sőt pár naponta foglalnak el egy falut, tehát már felgyorsult. Tehát nem ez a fasor, meg egy 500 métert megyünk előre per nap van. Nézd, ezt nagyon nehéz megmondani. Ezek tippek. Tehát az, hogy a brit sajtó mit ír, az önmagában tényleg nem releváns, mert tudom, hogy Putyin már 82-szer meghalt a brit sajtó szerint.
Jó, de ezért többet brit sajtót megígérem.
A brit tudósokról beszéljünk még szerintem. Tehát ugye egy háború nem lineáris. Az, hogy egy adott előretörési ütem van fél éve, vagy három hónapja, vagy két hónapja, az nem azt jelenti, hogy az adott előretörési ütem lesz egy hónap múlva. És mondok egy példát, egy negatív példát, hogy Ukrajnában, én inkább negatívabban látom, mint Márk. A Pokrovnál történik valami, mondjuk áttörnek, és nagyon szűk vonalon tudnak csak kivonulni, tehát a katlannak a szája nagyon szűk, hát ott nagyon sok katona van bent. Hát azért ez egy nagy város, tehát itt nem 100 katona, hát ugye 100 katona is sok nyilván a mai, tehát mindenki minden sok, de hát ott több ezer, nem tudom mennyi emberük lett az ukránoknak bent, de hát ott több dandár van valószínűleg bent a záródó katlanokban. Mi történik akkor, hogy ezt a katlant bezárják, vagy közel bezárják? Az nem szokták bezárni a katlanokat, hanem próbálják ugye a bemenőket, ezeket a videókat lehet látni, ugye civil autókkal nagyon sokszor próbálják bevinni az utánpótlást, és drónok levadásszák. Tehát ezek még nem... Ez is a másik, hogy mekkora a veszteség. Hát ugye nem páncélozott, hogy ukránok se csak páncélozott szállítójárműveket használnak, hanem civil pick-upokat nagyon sokszor. Akkor az mi? Akkor az katonai veszteség, vagy nem? Hát ha katona ül benne, és katonai szállítmányt visz, akkor bizony katonai veszteség. Tehát itt nagyon-nagyon nagy veszteségeket lehet okozni. Ezért van az, hogy lehet, hogy 100 000 az rossz veszteség a halott. De mennyi az ukrán? Bocsánat, tehát ez a dolog az kettőből áll. Mert lehet az oroszoknak 100 000 halottja, ha 5-szer akkora a lakosságuk, és még jön be az ember Szibéria, tudom én, Ufa, alsó lakótelep, meghalok, legalább kapok a család egy lakást. Most ez lehet, hogy nagyon cinikusan hangzik, de ez egy kalkuláció. Ukrajnában mi a kalkuláció? Tehát van, most tegnap véletlenül találkoztam egy ide menekült ukrán hölgyel, két bátyja Kijevbe rejtőzködik a lakásba. Ki se jönnek a lakásból. Nem akar bevonulni. De akkor mi a kalkuláció? Tehát ott, hogyha az ukrán meghalt, kap persze egy nagy összeget a halott, hogyha elismerik, hogy meghalt, mert eltűnt, akkor azt nem kapja meg. Tehát rengeteg matek van itt ebbe, amit mondjuk az átlag brit napilap nem fog leírni, nem fog bemenni. Mert egyébként orosz anyanyelvű, mert egyébként nem annyira lojális Ukrajna, ez is van. Tehát ez nem arról van szó, hogy az ukrán társadalom egységes, és 100%-ig mindenki be akar vonulni, ez már nagyon régen nem így van. Meg az elején se teljesen így volt. Rengeteg kémet kapnak el, százával kapják el a kémeket Ukrajnában, és akit látunk. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy egységes történet. Tehát, hogy válaszoljak. Tehát én nem tudom, hogy mi lesz, de én nagyon meglepődnék, hogy most július 15-e, 6-a van, hogyha egy év múlva arról beszélnék, hogy itt, ami még Pokrosz környékén folynak a harcok, vagy arról beszélnék, hogy az oroszok itt, ami 3 kilométert mentek el, vagy vége lesz, tehát nem vége lesz, tűzszünet lesz, és akkor folynak majd a tárgyalások. Most egy évre néztem előre, hát vagy nagy a baj. Tehát olyat nem látok, hogy Ukrajna visszaveri az oroszokat. Tehát ennek az esélye, ez nagyjából már nulla nincsen, de nulla közeli, hogy mondjuk Ukrajna indít megint egy kurszkot, indíthat bizonyos pontokon, ahol nem erősek az oroszok, az orosz határ, orosz-ukrán határ mentén. Lehet, hogy elfoglalnak 3 falut. Akkor bejön 10 000 észak-koreai. És ez a másik. Az oroszok, tehát ez az óriási illúzió, hogy az oroszok mögött, vagy az elején ez volt az orosz, hogy az oroszok egyedül vannak, nincsenek egyedül. A kínaiak megmondták, hogy nem hagyjuk, hogy az oroszok vereséget szenvedjenek. Az észak-koreaiak odalakták magukat. Tehát meghalt, nem tudom, 2 000 észak-koreai, 4 000, tök mindegy, hány nyugati megy be így hadseregként, önkéntesek ugye mennek be meghalni Ukrajnáért. Tehát a szöveg az nagy, hogy támogassuk Ukrajnát, de amikor mondjuk ezek a nagy szövegelők, azt a kérdést tenném fel, hogy ki mennél a frontra, akkor nagyon sokan kevésbé szövegelnének. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy erkölcsös-e így nagyon nagy mellénnyel szövegelni, amikor te nem tennéd meg azt, amit egyébként az ukránoktól elvesz. És akkor szerintem az erkölcsös az, hogy próbáljuk meg valahogy, nyilván az oroszok nem akarnak most tárgyalni, ez teljesen egyértelmű, hogy Oroszország nem akar tárgyalni, mert ők haladnak előre. De le kell előbb-utóbb ülni, tehát szerintem ez lesz, hogy előbb-utóbb leülünk, nem omlik össze Ukrajna, nem lesz egy, tehát a Bagration nyilván egy nagy német összeomlás volt ugye 44-ben, ilyen nem, a drónok miatt nehéz. Tehát nem lehet 50-100 kilométereket bevenni. Tehát ez baromi nehéz. Itt is van azért, ugyanakkor itt is van egy nagyon nagy ismeretlen. És a drónok fogják gyakorlatilag a frontot meg. Mi van akkor, most volt egy videó, ami 60 drón kellett egy ilyen egészen fura Mad Max-es orosz harckocsi változatnak a kilövése, ezt cártanknak becézik, azért, mert ilyen süni izét raktak rá, ami elakadt a drónokba. Egészen elképesztő innovációk van, mert tényleg ez a Mad Max-szerű, hogy motorosok, meg ilyen nagyon fura akármik, és röhöghetünk az oroszokon, de ezeknek egy része működik. Tehát ez olyan, tudod, mint az elején mindenki röhögött, hogy rácsokat raktak a harckocsikra, szóval megláttuk Izraelben, hogy ők is rácsokat raknak a harckocsikra, hogy mondjuk egy Javelin-nel, vagy egy drón, mondjuk a Javelin-nel szerintem sokat nem ér, de egy drónt meg tud fogni. Tehát megint az van, hogy itt ilyen nagy szép elképzelések vannak. Tehát a legjobb forgatókönyv az a befagyás, azzal, hogy Ukrajna azt, amit elvesztett, már elvesztette. A legrosszabb forgatókönyv, hogy az oroszok még nagyobb területet foglalnak el. Teljes összeomlást én se látok. Tehát nem az lesz, hogy Kijevbe kitűzik az orosz zászlót, mert az Oroszországnak ez az ereje erre nem képes. Tehát még ha el is tudná foglalni, hogyan tud ellenőrizni egy ekkora területet egy haderő? Tehát itt vannak a nagy, amikor az ukránok egyébként egyben valamilyen jók. Hát még az orosz mélységben is tudnak csapásokat mérni, ahol, mert van egy 3-4 millió ukrán Oroszországban, azoknak egy része nem lojális Oroszországban. Mennyi nem lojális ember lenne a megszállt területeken. Tehát a Donbaszban még sokan vannak orosz pártiak, de hogy egyre mész nyugatra, egyre kevesebb, amíg eléred nagyjából a nullát. Tehát az ukrán nyelvű területeken már nagyjából a nulla. Tehát hogy szállja ezt meg Oroszország? Ezért mondom azt, hogy ezek a nagy összeomlás versus megverjük az oroszokat, a kettő között lesz, de inkább ezért nem stratégiai orosz győzelem, egy taktikai orosz győzelemmel fagy be ez a konfliktus, azt meg, hogy ér véget, azt majd meglátjuk, mert van, hogy 10 vagy 20 vagy 30 évig folynak a tárgyalások. Tehát aki azt gondolja, hogy akkor majd szépen összegyűlnek valami szép palotába Párizs mellett, és majd aláírnak valamit, mondjuk jövőre, azt szerintem illúziókat kerget.
Akkor beszéljünk most egy egészen rövid és egészen konkrét időhatárról, te már említetted, már ugye Donald Trump 50 napos ultimátumát Putyin felé, ez milyen reakciót válthat ki szerintetek Putyinból?
Hát amit tudunk, és én tudok, hogy ilyen alapvetően egy tac reakció volt, hogy, és teljesen normális, tehát hogy a Kreml szándékait nem befolyásolja az ultimátum, és amúgy ez valószínűleg így is van. Nyilván az, hogy majd amikor, mert Trumpnak ezek a, mert onnan indítom, hogy az oroszok Trump beiktatása óta egy ilyen diplomáciai halogató arzon vannak, tudják, hogy az Egyesült Államok, ha akarja, sokkal erősebb, mint Oroszország, ha akarja alaposan feltételezni Ukrajnát, ezt addig akarták ezt a helyzetet elhúzni, amíg a ukránokat az oroszban nem tudják roppantani annyira, hogy már mindegy legyen. Most valamiért Trumpnak most fagyott el a türelme, most látta át, amit fél éve mindenki átlátott, hogy az oroszok az időt húzzák, mert nekik van egy olyan politikai céljuk, amit mindannyian ismerünk, és ők is hát összör kimondtak. Szerintem a következő 40 napban, vagy most 48 nap van hátra ebből az 50-ből, a következő például 38 napban, szerintem az oroszok ugyanezzel indítása fognak tovább támadni, hogy még több veszteséget okozzanak az ukránnak, és esetleg például Pokrovszkot megszorítsák, vagy esetleg tovább törjenek délkeleten, vagy bekerítsék Kupjanszkot, és utána majd elgondolkodnak rajta. De lehet, hogy volt felé a diplomáciai tárgyalás, ki tudja Trumpnak ezek a határidői milyennek, ugye láttunk már Iránnál, hogy azt hiszem, hogy két hetet kapott Irán, vagy két hónap.
És két nap lett
belőle. Két nap húgástak a bombák. De láttunk olyat is, hogy az egy hónapot határozott időre elhalasztották. Tényleg nekem az jutott eszembe, mint egy ilyen szakdolgozat leadási, hogy igen, mert egy-két napot halasztani. És nem tudjuk, mi lesz, nem tudjuk, milyen hatással van szerintem.
Mit tehet az Egyesült Államok? Ugye milyen konkrétumokról kéne beszélni, mert szankciók? Rendben van, Oroszország a világ olajtermelésének 10%-a, és az exportnak a 9%-a. Ezt kiveszed a világpiacról? az hogy fog hatni mondjuk az amerikai benzinkúton az árakra? Az hogy fog hatni a szavazókra? Tehát a republikánus közegnek egy jelentős része nem akarja ezt a háborút, nem akar Ukrajnának egy rozsdás bököt se adni. És Trump szembe megy a saját bázisával. Amikor ezt meglépi, vagy amikor Ukrajna mellett kiáll, és most kiállt, akkor a saját bázisának egy jelentős részével megy szembe. Tehát még Izrael mögött van egy jelentős republikánus bázis, ugye főleg a nagyon vallásos, konzervatív republikánusok, itt nincs republikánus bázis. Van egy republikánus elit, aki kiáll Ukrajna mellett, de nem a szavazók. És egy politikusnak már, bocsánat, a szavazóival kell foglalkozni, mert nem fogják megválasztani újra. Mondjuk Trump nem akarja, de nyilván már újra nem lesz elnök, de nyilván sikeres elnök akar lenni. És ráadásul ugye vannak más ügyek, amikben szintén, ugye az Epstein ügyben szintén szorongatják a saját bázisra. Tehát ő most egyébként a saját bázisával szembe tette egy lépést ezzel. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy itt tehát nincs olyan, hogy egy politikusnak azt csinál, amit akar. Még Donald Trump se csinál azt, amit akar. Tehát egyrészt az, hogy hogy működnének ezek a szankciók 50 nap múlva. Bevezetjük Kína ellen, meg India ellen. Ez hogy? 70%-át az orosz olajnak ők veszik meg, ez a két ország. Meg Törökország a harmadik, az EU, meg mi le vagyunk maradva az x-edik helyen. Akkor vagy be Brazílián, most Brazíliára nagyon fel van háborúgalmat, akkor bevezetik Brazílián, nem. De az oroszokat nem fogja meghatni, hogy Brazília nem vesz esetleg orosz olajat. Tehát ez egész olyan, hogy lehet dolgokat mondani, és nyilván ez baromi jól hangzik, hogy akkor majd 500%-os vám, de ez nullától lehet 500-ig bármi, tehát ezt majd Trump eldönti. A nullát szerintem egész jól kibírná nagyon sok ország. Értitek? Tehát ez a történet, ez megint az, hogy van egy látható valami, amit mi látunk. Hogy mit mond Donald Trump egy sajtótájékoztatón, amikor van a NATO főtitkár ott ül mellett, és ott van a nem látható része, hogy ez gazdaságilag milyen kalkulusson, hogy az USA hogy járna ezzel. Mert hogy Oroszország hogy járna, azt tudjuk, Oroszország, ha tényleg nulla olajexportja lenne, meg nulla gázexportja, akkor rosszul járna. Na de egyébként uránt máig vesz Oroszországtól az Egyesült Államok is. Csökkentette az urán vásárlást, növelte Kína felé. Kína megnövelte az orosz importot. Vagy az indiai olaj import az mire ekkora? Azért, mert továbbadják részben nekünk. Tehát az hiányozni fog a piacról. Tehát itt megint a nagy szövegek vannak, de a valóság mögé nem nézik. Vagy ott a Tomahawk. Washington Post lehozza, hogy a Tomahawkokat odaadják. Ugye az akár 2500 kilométer lett. Melyik Tomahawkot? Miért? Én megpróbáltam ennek utána nézni. Ugye én mindig abban éltem, hogy az alapvetően hajóról meg tenger alatt járóról indítható. Nem, volt szárazföldi változat, de azt kivonták a rendszerből. Akkor adnak egy tengeralattjárót Ukrajnának, vagy miből fogják kilőni a Tomahawkokat, ha egyáltalán nem hiszem, hogy odaadják, félreértés ne legyen. De nagy szöveg van belőle, meg az újságra rákattintottak a, tudom én, 2 millióan, mert benne volt a Tomahawk szó, és ez nagyon erotikusan hangzik. Tehát az ördög a részletekbe rejlik, és ezért jó, hogy itt hosszabban tudunk beszélni, a legtöbb újságcikk az mennyi ideig olvasandó? 5 percig elemez valamit? Tehát 5 perc alatt nem lehet ezt elmondani. Milyen Tomahawk, mennyi van belőle, mennyi olyan szárazföld indítású rendszer van esetleg, mert állítólag újra dolgoznak rajta, ami Ukrajnába telepíthető. Mennyi idő a kiképzés? Vagy amerikaiak fogják ezt használni? Amerikaiak fogják kilőni mondjuk Moszkvára? Hát azért ennek van egy. Vagy a Taurus. Ez se olyan egyszerű, mert hány darab adható át? Tehát itt a nagy felbuzdulások vannak, hogy jön a csodafegyver, semmilyen csodafegyver nincs a nyugat kezébe. Egyetlen egy dolog van, Oroszország fárasztása, és ezt egyébként nem szankciókkal lehetne megoldani, hanem még több olajat kéne a piacra rakni. Meg kéne nézni azt, hogy mikor ment Oroszország fölfele, és mikor volt Oroszországnak rossz. 1985-ben volt egy hatalmas olajáresés, amit az amerikaiak leboltoltak a szaudiakkal, azért volt az olajáresés. Oroszország utána így ment lefele, nem Csernobil, meg nem is az örmény, az azeri nemzetiség, azok is szerepet játszottak, de a nagy dolog Oroszország az olajár csökkenés volt. Mikor kezdett fölmenni az olajár? Putyin első éveiben. És ment fölfele. Miért egyébként az iraki háború részben? Az amerikaiak adtak egy hatalmas ajándékot az iraki háború, amikor kiesett az Irak a harmadik a világon. Első Szaúd-Arábia, a második ugye Oroszország, harmadik, negyedik Irak szokott lenni. Na most az egész képet, a komplex képet megnézzük, akkor nem igazán értem, hogy hogyan fogjuk Oroszországot úgy megszankcionálni, meg hogyan fogjuk katonailag úgy megütni, hogy önmagában ez elég legyen. Itt sajnos az lesz majd valószínűleg, hogy pozitív dolgokat kell adni Oroszországnak. Tehát a stick helyett a carrot, most ez a stick, ugye ez a büntetés, de kell a jutalom mondjuk az, hogy ott vannak a lefoglalt orosz vagyonok. És az milyen, hogy fog kinézni, amikor el kell engednünk akár Európának a lefoglalt orosz vagyon. Nagyon sok dolog van, amit nem látunk. De én nem látom, mondom, az, a nyugati csodafegyvereket, nem láttam ezt 2 évesen, meg nem láttam ezt az elején se. Most meg aztán végképp nem látom, mert sokkal rosszabb a helyzet, mint 22 őszén.
Hát itt ugye volt egy másik konkrétum, Trump és NATO főtitkár tárgyalásai után, hogy az európai NATO tagállamok 10 milliárd dollár értékben vásárolnak fegyvert Amerikából, amit aztán tovább adnak majd Ukrajnának. Ezt a 10 milliárd dollárt fordítsuk le egy kicsit, hogy ebből mit lehet összehozni, ami Ukrajnának számítana?
Nagyon-nagyon sok mindent, és teljesen egyetértek azzal, hogy csodafegyver nincs. Vannak jól működő eszközök, például nagyon sok fűtőtüteget lehet venni, aminek egy részben is legyártva. Tehát ez is az, hogy most a pénzzel nem lehet megvédeni egy város légterét, csak légvédelmi rakétával, légvédelmi tüzérséggel. Jelentősen meg lehet erődíteni mondjuk Kijev, Odessa, Zsitomir légibázis, vagy egyéb másik légibázisok légvédelmét, mert hogy iszonyatos problémát okoz az orosz hadász légi hadjárat, amelynek jelentős része tényleg a civileket direktbe támadó terrorbombálás, viszont egy másik részük általában fontos katonai infrastruktúrát, ami viszont fáj az ukránoknak. Hát ezekre használható. Ez a 10 milliárd dollár, ez annyiban amúgy talán például lehet egy, és Attilának csatlakozva, lehet egy ilyen kis szépségtapaszt a Trump támogatóknak, hogy legalább profitálunk ebből, ha már pénzt küldünk, vagy küldünk, nem is pénzt küldünk ukránnak, hanem fegyvert, akkor legalább profitálunk belőle. Lehet egy próbálkozás. Meglátjuk, mire elég. Tényleg itt arra biztos, hogy nem, hogy az orosz hadsereget kiverjék Ukrajnába. Arra biztos, hogy nem elég. Ukrajna túlélését, Ukrajnának a területi veszteségeit lehet csökkenteni, a túlélést meghosszabbítani, és akkor reménykedni abban, hogy majd egyszer sikerül olyan gazdasági helyzet jelenteni Oroszországot, hogy neki is érdeke legyen befagyasztani a konfliktust. És esetleg valami kisebb jutalommal is, mondjuk befagyasztott orosz vagyonokkal beérje. Ez lehet egy valós cél. De tényleg Attila nagyon távol elmondta, itt a világ megváltó szövegek helyett, itt a realitás szomorú világában kéne mozogni, és sokkal többet segíteni Ukrajnának.
10 milliárd dollár nem egy nagy összeg.
Az meg a másik.
Tehát az 10 Patriot rendszer, hogyha nyilván az exportárakat tudjuk, de ha mondjuk 1 vagy 2 millióért adnák a PEC-3-asnak a darabját, akkor mennyi? És nem csak a rakétát kell adni, hanem az egész komplexumot, ez a radar, kilövő, stb. Ezek bonyolult komplexumok, nem csak a rakéta van. Nem sok pénz 10 milliárd dollár. Tehát a magyar katonai költségvetés most 5 milliárd körül van per év. És az nyilván egy kicsi hadsereg a világ színpadán. Tehát ez nem sok pénz, és ráadásul nagyon fontos, amit a Márk mondott, tehát a pénz az jó dolog, de pénzzel nem lehet háborút nyerni, fegyverrel lehet háborút nyerni, és ha most megveszünk mondjuk egy Patriot rendszert, és 2 év múlva szállítjuk le, az nem fogja holnap megállítani az oroszokat. Ráadásul van még egy nagyon súlyos pont. Ugye mi NATO tagok vagyunk, NATO tag Németország is. Ha odaadja a saját Patriot rendszerét, az a NATO gyengíti. Saját magát is gyengíti, de a szövetségeseket is. Tehát itt felmerül még egy kérdés, hogy mindent nem lehet odaadni. Tehát még ha ott is van, nem tudom, 6 vagy 7 darab maradt Németországnak, mindent nem lehet odaadni. Tehát a nincsből nem lesz valami. Évek kellenek hozzá. És ezek azok a dolgok, felfuttatása az európai hadiparnak az lassú, nyilván van, de az amerikai se sikerült olyan jól, mint sokan gondolták. Most tartanak azt hiszem 40 ezer darabnál, mondjuk a 155 millió. Nem ez a legfontosabb most, hanem tényleg a légvédelem. Meg hogy lehet? Tehát például ugye 20 ezer darab, ilyen, ezek kisebb rakéták, tehát ezek nem olyan nagy levegő-levegő rakéták, amikkel a drónokat lehetett volna levadászni vadászgépről, tehát még F-16-osra rárakják, abból 20 ezeret odaadtak Izraelnek. Nem Ukrajnának adták oda. Vagy ott van Tajvan kérdése. Tehát itt a probléma az, hogy az Egyesült Államoknak nem egy háború, vagy potenciális háborúja van, hanem 3. Európának van egy háborúja, csak az európaiak úgy gondolják, hogy a mi háborunk, meg a mi gondolkodásunk az mindenkinek a problémája. A világ nagy része meg azt mondja, hogy haló, nekem más a problémám. Tehát Tajvanon nem amiatt fognak aggódni, hogy Ukrajnával mi lesz. Vagy Izraelben nem amiatt fognak aggódni, a saját dolgait. És Izraelnek valahogy nagyobb a súlya Washingtonban a döntéshozatalkor, és szipkázza el a dolgokat. Hát egy időben volt az, hogy a 155 milliméteres lőszert van egy hatalmas raktár Megiddótól nem messze Izraelben, elhozták Európába, azt véletlenül Ukrajnába kötötték. Megfordultak a dolgok. És nem tudjuk, hogy lezárult-e Irán? Lezárult Irán? Nem tudjuk, hogy mi lesz Távol-Keleten. Tehát amikor az Egyesült Államoknak kis fiókokban, vagy nem tudom, hogy ez hol vannak, de mindenre van egy terve. A tervhez hozzá van rendelve, hogy milyen erők kellenek. Azoknak az erőknek milyen logisztikai ellátás szükséges. Egyébként vannak védelmi tervek a NATO. A NATO külső határára is Oroszországgal szemben. Tehát Oroszországot modelleztük le gyakorlatilag annak idején. Ez is hozzá van rendelve, hogy mi kell Európának. Ha azt odaadjuk Ukrajnának, ami a védelmi tervekbe hozzá van rendelve, hogy mi kell ahhoz az adott X dandárhoz, ami egy adott határszakaszt véd, mondjuk 100 kilométert, és azt nem adjuk oda, vagy nincs ott, akkor a saját NATO vállalásainkat nem teljesítjük. És ezek azok a dolgok, amiket mondom, egy 2000, vagy 3000, vagy 5000 karakteres cikkben nem fognak tudni leírni, meg egyáltalán az újságíró tisztában sincs vele, hogy ez mit jelent. Tehát nem tudunk mindent odaadni, nem tud egyetlen egy hadsereg se fogja azt mondani, hogy adjunk oda mindent. Mert az a katona, aki azt mondja, hogy a minimális lőszerkészletet se tartom meg, az szerintem felelőtlen, mert egy katona is, meg egy politikus elsősorban a saját hazáért felelős, nem Ukrajnáért.
Most már tényleg félve említek elemzést, de pont itt a Trump bejelentés után voltak olyan ukrán visszhangok, hogy akár 50-100 darab, tehát tényleg nem egy nagyon combos mennyiségű, hosszú távú, vagy nagy hatótávolságú, bocsánat, rakéta, például Tomahawk is már jelentősebb változást hozhatna a háborúba, mondjuk. Akár azzal, hogy például említettétek Moszkvát, Pétervárt, ugye Trumpnak is sokan azt mondták, hogy ez bluff volt, ez a kiszivárogtatás, hogy arról beszéltek állítólag Zelenszkijjel, hogy akár Moszkvát és Pétervárt is el fogja tudni érni az ukrán hadsereg. De mondjuk akkor egy ilyen szintű, tehát hogyha egyrészt engedélyezik az ukránoknak, hogy bevessék ezeket a nagy hatótávolságú fegyvereket messze az orosz határ mögött, másrészt, hogyha tényleg azért kapnak egy értelmezhető mennyiséget ebből, az milyen változást hozhat a háborúban?
Alapvetően nagyot nem. Itt nem is a Tomahawkról beszélnék, egy másik érdekesebb fegyver ebből a szempontból az AGM-158-as JSSM, ez a Joint Air-to-Surface Standoff Missile, ez összhaderőnemi, levegőből földi célra indított a légvédelem hatótávolságon kívülről bevethető cirkáló rakéta, ami amúgy lelőhető szuszónikus, tehát hangsebesség alatti sebességgel közlekedik, ezzel mondjuk légiindítással el lehet érni Szentpétervárt, Moszkvát. Én mondjuk az ukránok hétben nyerni akarnék, nem akarom elérni Szentpétert és Moszkvát. Helyette mondjuk megpróbálnék olyan helyzetet teremteni a diplomáciában, hogy valamilyen módon tartósan 50 dollár körül legyen a Brent olajára, és ebben ezt fenntartani mondjuk egy negyedéven keresztül, és ebben a negyedében ezekkel az eszközökkel elpusztítani az Ukrajnával határos orosz régióban a közlekedési infrastruktúrát, hogy a csökkenő pénz, és ez egyedében megnövelni ugye a drónok okozta orosz veszteséget. Ennek a háromnak valamilyen ügyesen, nem ugye a stratégiai vezetés, politikai vezetés, ezért kéne, hogy dolgozzon Ukrajnában, hogy ezeket összehangolják, akkor valami esélyünk lenne, hogy ne olyan rossz helyzetbe fagyjon be a front. Na így lehetnek hatásai. No, csodafegyver nincs, az egyetlen csodafegyver van az emberi elm, ami képes ilyen komplex dolgokat összehangolni, és valamilyen szinten kisütni a kulimázból a várat, itt valami használható. De az, hogy Moszkvát eltalálják, az biztos, hogy nem visz közelebb a fegyverszünethez. Amúgy meg az ukránok már tudják találni. Én mondom, még egy utolsó dolog ehhez, hogy a hadászti légi hadjáratnak a kulcsfontosságú eleme a fenntarthatóság, hogy azt a célt folyamatosan lerombolva kell tartani, és el kell lehetetleníteni a kiszolgáló létesítményeket is. Ez Ukrajnának jelenleg még nem biztos, hogy megvan a képessége. Nagyon-nagyon súlyos csapásokat képesek okozni, kritikus elemeket, elektronikai eszközöket, gyártó üzemeket tudnak ideig késletetni, azzal egy ideig tudják csökkenni az orosz intenzitást, de egyelőre még nem látjuk azt, hogy fenntartható módon valamilyen orosz képességet tényleg képesek súlyosan degradálni.
Tehát nagyon fontos, amit a Márk mondott, az olaj az alap. És ehhez azt kéne csinálni, amit Trump mondott, drill baby drill. A szaudiakkal kiegyezni, mit csináltunk, szaudiakat kritizáltuk agyba főbe éveken át, Európa is, úristen, morális szempontokból. A szaudiaknak leterítették Putyinnak, meg az oroszoknak a vörös szőnyeget, Bident megalázták gyakorlatilag az amerikaiakat. Ez volt a válasz rá. Tehát lehet itt ugrálni, csak Szaúd-Arábia például egy kulcsfontosságú szereplő, meg mindenki, Katar, ezek nem a világ legnagyobb demokráciái, csak ugye már nem vagyunk olyan helyzetben, hogy oktassuk a félvilágot, és ez igaz sok más országra is. Vagy Venezuela, lehet szankcionálni Venezuelát, a világ potenciálisan egyik legnagyobb olajtermelője, vagy Irán, hát akkor is el kell dönteni, akkor Iránt ütjük, mert az meg most a 10x-edik nem a legnagyobb exportó, de egy nagy olajtermelő. Tehát itt ezeket a döntéseket meg kéne hozni, mert hogyha mindenhol nagyon okosan kiosztjuk ezeket, amit egyébként morális alapon meg is lehet egyes esetekben érteni, kiosztjuk ezeket az országokat, akkor mindenki összefog ellenünk, a nyugat ellen. Tehát ez az egyik fele, olaj. A másik, katonai eszközök. Most mondtál egy 50-100-as számot. Ez meg se látszik, 50-100. Tehát mikor ilyeneket hallok, hogy 50 meg 100 darab, és ez bármilyen game changer, elsírom magam, hogy ezt valaki komolyan tudja venni. Tehát 50-100 darab, mondjuk 50, kap 100 darab tomahawkot, az 30-50 méter magasan megy, egyébként az is szubszonikus, azt is le lehet lőni, nehéz, de le lehet lőni, tehát nincs olyan, hogy nem lehet lelőni egy eszközt, mennyi fog betalálni? Oké, akkor 90% nem tudom egyébként. Ez lehet, hogy már jobban tudja, hogy mennyi a találat, de sose nincs olyan, hogy 100%. Betalál 90%, akkor mennyi? 80-90, hogyha 100, akkor 90 darab rakéta be fog találni. És akkor mi fog történni? Mit fog az a 90 darab rakéta, 450 kiló, ha jól tudom, a robbanófej, mit fog 9-450 kiló megsemmisíteni? Megsemmisíti mondjuk a krími hidat? Vagy mit fog ez csinálni? Ezret? Szerintem ezret nem tud adni az Egyesült Államok, mert nincs. Tehát, ráadásul a kilövőkről még nem is beszéltünk, hogy van-e egyáltalán száraz, vagy odaad egy tengeralattjárat, hogy Fekete-tengerbe se tud menni. Tehát ez az egész, mondom, az ember csak sírni, ha már ezeken, ami megjelenik a sajtóban, és emberek ezt elhiszik. Mennyiség kell mindenből. Tehát ha ad valamit a nyugat, akkor mennyiség kell. Nagy, és adott pontot. Tehát én személy szerint látok valamit, amit az oroszoknak nagy sérülékenység, amit ukránok egyébként nyugat nélkül meg tudnak csinálni, moszkvai repülőterek. Tehát a három nagy repülőteret lefogják, és Moszkvából nem lehet kimenni hónapokon át, azért az orosz gazdaságot megütné. Mert az Oroszország egy elég nagy ország, tehát a repülésre azért elég nagy mértékben támaszkodik. A más kérdés, hogy civil repülőtereket hónapokon át támadni, ezen lehet vitatkozni, hogy ez most mi. Persze minden repülőtér egyébként katonai repülőtér is, főleg Oroszországban, de hát ugye nincs, hogy civil repülőtér, meg nincs olyan. Egyébként lehet ezen is vitatkozni, hogy az oroszok civil célpontokat támadnak-e, vagy nem. Én nem akarom az oroszokat védeni, de hát Kijev bepakolták a hadiparnak egy jelentős részét, civil épületek közé. Ez teljesen érthető, mert Kijev volt jól védett, meg ezek a nagyvárosok, Dnyepro. Ugye ott vannak az ipari központok, tehát az ipari központok nem a mezőn vannak 50 kilométerre a szomszéd várostól, hanem ott van a városba. Jár Dnyepróba, ott van. A városon belül van, Kijeven belül is. Fél éve voltam, megnéztem, amit eltaláltak üzemet. Persze, a lakásokat találtak el mellette, de eltalálták magát az üzemet, és ott van, nem tudom, felraktam a netre, van egy videóm róla, ott van mellette. Tehát én azt gondolom, hogy terrorizálják is a lakosságot, de ehhez nem kell sok embert megölni. Tehát az oroszok, ha akarnának, százával tudnának minden nap embereket ölni, meghalnak 10-20-an, ezzel nem lekicsinyelni akarom, de nem ez a fő cél. A fő cél az, hogy lemerítsék a légvédelmi rakétakészletet, a dróngyárakat támadják, a logisztikát támadják, a TCK-t, ugye a sorozó vagy a mozgósító brigádokat támadják. Tehát itt azért vannak stratégiai célok. Ez nem egy tudom én, gonosz diktátor egyszerűen eldöntött, hogy most a populációt is. De annak van a legkisebb hatása. Nagy hatása annak van, és az azonnali hatás, hogyha mondjuk egy gyár nem tudja leszállítani azt a tudom én, 50 ezer drónt, amit arra a hónapra ígért, meg kapott 8 találatot, meg esetleg a főmérnök meghalt benne. Persze mondom, vannak járulékos hatások, mert ez tényleg terror hatása is van, hogy nem tudsz aludni. Mert ha állandóan szól a sziréna, meg le kell szaladnod a pincébe, akkor nem tudsz aludni. És ez bizony hosszú hónapok óta zajlik ki ebbe. Én 5 éjszakát vagy 6 éjszakát éltem át ki ebbe, hogy egy éjszakát se lehetett végigaludni, mert megszól az a légó sziréna, októberben voltam, amit a filmekből hallasz, meg a telefonod is megszólal, meg a hotel is megszólal, tehát három helyről jön az áldás. Nem tudsz aludni, meg nyilván nem is fogsz aludni, amikor tudod, hogy azért egy 50 kilós, vagy most már 90 kilós sahéd, vagy gerán becsapódik, akkor az három emeletet el fog vinni, tehát nem fogsz, én a szálloda 6. emeletén laktam. Az első éjszaka után, amikor láttam, hogy kiégett egy lakás, és meghalt benne valaki, nagyon kedvesen lementem a mínusz második szintre az autók mellé aludni, mert ugye, kicsi az esély, de megvan.
De akkor ezek szerint az ukránoknak már most meg lenne az a képessége, hogy tartósan moszkvai reptereket támadjanak?
Ez megvan. Ez megvan, csak itt is a politika, hogy az oroszok erre hogy reagálnának, a világ hogy reagálna. Ez a Ukrajnának se egyszerű a helyzete, különösen Donald Trump-al, mert ugye Trump azért másként áll Ukrajnához. Nyilván ő úgy érzi, hogy az ukránok ellene kampányoltak a választási kampány során. Ebben valaki azt mondja, hogy nem igaz, van, aki azt mondja, hogy igaz. Donald Trump úgy érzi, hogy a Bidennel való vitájában nem mellé állt Zelenszky. A háború az egy dolog, de vannak személyes dolgok is a politikában. Ő személyesen szerintem nem nagy híve Zelenszkinek, de most már Putyin is megsértette. Tehát, és lehet ezen humorizálni, hogy, hogy minden politikus, minden vezető ember is. Tehát nem, és Donald Trump meg különösen nem felejti el a sérelmeket, és most már Putyin is. És hát, amikor elmondta azt, hogy négyszer volt, gondoltam azt, hogy megállapodtunk, és minden négyszer úgy gyakorlatilag azt mondta, hogy átver Putyin. Ezt nem mondta ki, mert engem nem ver át Putyin, csak a többieket, Bident, meg Obamát, mindenki. De hát ugye ez volt a szöveg, tehát nem, négyszer vertek át, azt azért nem jól kezeli, de nem tud mit tenni, mert ott a bázisa, vagy nem tud annyit tenni, amit akár akarna is, ott a saját szavazói bázisa, meg ott vannak a nincs. Ami nincs, azt nem lehet odaadni.
A végére egy kicsit más téma, nem tudom, remélem Foreign Policy szaklapot, az talán egy kicsit, hogy is mondjam, komolyabban vehető. Itt egy elemzésben, hangsúlyosan hipotetikus jellegű cikk, de egy lehetséges NATO-Oroszország fegyveres konfliktust elemeztek, és lesz a szerző Fabien Hoffman hangsúlyozza az elején, hogy ez csupán hipotézis, és azt is hangsúlyozza, hogy annak nyilván semmi esélye nincs, hogy egy Oroszország úgymond egy támadást, frontális támadást indít bármely NATO tagállam ellen, de azt mondja, hogy szerinte az megfordulhat Putyin fejébe, hogy beleharap egy NATO tagállamba, hát praktikus módon valószínűleg valamelyik balti ország lenne az áldozat, kiharap belőle egy részt, bevonulnak, az oroszok elfoglalnak egy területet, és azt teszteli, hogy a kollektív védelmi képesség az működik-e vagy sem, mert hogyha ez a feltevése a cikknek, lehet, hogy kiderülne, hogy ebben az esetben olyan NATO tagállamok, amelyek egyébként ettől a konfliktustól is távol vannak, nem érzik magukat érintve, kevésbé lelkesen vennének részt az ötös cikke érvényesítésébe, és hogyha kiderülne, hogy a NATO kollektív védelmi képessége politikailag nem működik, nem hozható működésbe, akkor gyakorlatilag ez a NATO etoszának az összeomlását is jelenteni. Ti egy ilyen forgatókönyvet el tudtok képzelni?
Minden elképzelhető. De Oroszország ezt a háborút nem nyeri meg stratégiailag, ergo, és nem tudom, hány orosz katona van, mondjuk 600 ezer katona van Ukrajnára. Hány orosz katona van még, aki bevethető? És lehet, hogy a MÁK megcáfol. Én mindenhonnan azt mondom, hogy nagyjából 90% fókuszál Ukrajnára. És azért Oroszország egy 17 millió négyzetkilométeres ország, vannak bázisaik még nagyon sok helyen, Örményországtól, meg a saját területen. Akkor azt nem védjük. Tehát ez olyan, nekem ez úgy hangzik, mintha Oroszország az egy teljesen eszétvesztett, vagy az orosz vezetés teljesen eszétvesztette volna, és neki rohanna a vasbeton falnak, ami lehet, hogy nem vasbeton, de mi van, ha igen? Tehát mit nyer azzal Oroszország, ha mondjuk bevonul Narvába, ami egyébként orosz többségű város, és az észtek nem is bánnak túl jól az oroszokkal, lehetőleg még azért. És ezért egyébként nagyon sok orosz ügynököt tudnak maguknak termelni, meg más balti országok is, tehát azért az, hogy ez a híres nyugati sajtóban ez nem jön le, vagy nagyon kevéssé jön le, hogy a balti országok mit művelnek ezen a területen, ez nem segít. Egyébként, mert gyártják az orosz ügynököket, gyártják az illojális polgárokat ezzel, hogy elveszem a szavazati jogot, ezt csinálom, azt csinálom. Tehát amikor az oroszok azt mondják, hogy van egy probléma, hát azért van egyébként az emberi jogok területén is. Na mindegy, ezt tegyük félre. Beszélgessünk arról, hogy mit érne el ezzel Oroszország. Tehát egyrészt nem csak a NATO-nak van védelmi klauzulja, hanem az EU-nak is. Egyébként a NATO-ban is azért alapvetően egy ország számít igazán sokat, az Egyesült Államok. Tehát leteszteled azt, hogy az Egyesült Államok oda megy-e, mondjuk Észtországba? Ezt biztos le akarod tesztelni? Tehát nyilván egy városra, vagy egy kisebb területre van képessége az oroszoknak, már most is. Tehát valószínűleg pár dandát össze tudnának kaparni, amit mondjuk az észt... Már nem meg kell nézni, milyen megerősítőrök vannak, hol vannak, milyen védelmi vonalak épülnek, mert az észtek is, lettek is egyébként ezzel teljesen egyetértek. Az oroszoknak, az orosz kisebbségnek a sanyargatásával nem értek egyet, de azzal, hogy aktamezőt raknak le, meg védelmi vonalat raknak le, fizikai védelmet, azzal teljesen egyetértek, mert az észtek helyében, meg a lettek helyében én se bíznék az oroszokban. Nem erről van szó. Tehát ezért nem kritizálom őket meg, hogy tudom én, az észtek már 4%-ot vagy felettek költenek. Egyetértek. Ez nem olyan egyszerű. Tehát oké, megszállod, teszteled a NATO-t, háborúban vagy a NATO-val. Háborúban vagy 32 országgal. Tehát, hogyha Donald Trump nem úgy reagált volna mondjuk erre a dologra, tehát Donald Trump talán szerelmes leveleket küldözgetne Putyinnak, akkor talán. De egyetlen egy amerikai vezető sem engedheti meg, hogy így megalázzák. Hogy egy szövetséges országba bemenjenek, egy olyan szövetséges országba, és akik elfogadták az 5%-at, sőt, be is tartja mondjuk Észtország, Lettország is kezdi betartani. Litvánia, ezek mennek fölfele, ezek az elsők között vannak, még csak azt sem mondhatja Donald Trump, hogy ez nem tartotta be, amit én mondtam, és akkor azért nem védem meg, mert betartja. Tehát ugye ott van Finnország még. Finnországra rátámadni?
Igen, voltak ezek már rossz tapasztalatai.
Azért ezzel az orosz hadsereggel, ami le van kötve Ukrajnába, vagy Lengyelországra, biztos, hogy ez jó ötlet. Tehát nem olvastam ezt a cikket, és nyilván a Foreign Affairs meg a Foreign Policy egy jóval komolyabb lap, mint a mezei nyugati újság. El kéne olvasnom. Potenciál egy szűken vett mondjuk egy városra vagy egy kis régióra nyilván megvan Oroszországnak. Potenciálja, hogy a NATO-val egy szemtől szembe háborút folytasson, akár még csak az európaiakkal is, ha Finnország meg Lengyelország oda teszi magát, szerintem nincsen meg. Tehát ez egy olyan orosz vereséghez vezetne, vagy nem feltétlenül, mert nyilván akkor előhoznák az atomot, hogyha már Szentpétervár alsón mennének a finn, meg az észt, vagy elfoglalnák Kaliningrádot a lengyelek. Egyébként nézzük meg, tehát nehezen védhető a balti határ, Baltikum felé, de ugyanilyen nehezen védhető a másik irány. Tehát a háború szabályai mind a két félre vonatkoznak, ott mind a két részről egy nehezen védhető határ van. Kaliningrád az egy enklávé. Akármennyire meg van erődítve, azért az nagyon nehezen védhető. Beáldozott Kaliningrádot Narváért. Ez biztos, hogy jó ötlet. Tehát én megmondom őszintén, én úgy érzem, hogy orientálni akarják az embereket, el kell fogadtatni az európaiakkal, hogy többet kell költeni, és ijesztgetik a népet. Na most lehet, hogy jobban járnék én is, mert több helyre hívnának, ha nem mondanám el nyugati konferenciákon is, hogy kérem, ez így ebben a formában nem megalapozott. Az oroszok nem őrültek, Ukrajnára is csak azért támadták rá, mert azt hitték, hogy könnyű lesz. Ezért támadtak rá, különben nem ennyi erővel támadnak, és nem így, ha azt hiszik, hogy nehéz. Most azt gondolni, hogy Észtország, Lengyelország, Finnország, vagy akár Lettország és Litvánia könnyű, hát azért nem úgy néz ki. Tehát ezt a hibát, jó, nyilván nem látok bele Vlagyimir Putyin agyába, de szerintem ezt a hibát nem követi el.
Annyit pár kiegészítés, amit teljesen egyetértek az, amit elmondott, igen, hogy 6-700 ezer orosz katona van jelenleg Ukrajnában, és ez a teljes szárazföldi műveletekre bevethető orosz haderőnek 90%-a. Így értelmezhető, hogyha esetleg egy oroszok számára pozitív kifejlettel befagyna ez a konfliktus, akkor is 100-200 ezer, de akár több katonát ott kéne hagyni meg szálló erőként, és hogyha ezt a 3-400 ezer főt átvinnék, és megpróbálnának tényleg egy balti államból kiharapni egy területet, tényleg egy kicsi esélyük lenne, de látjuk azt manapság, hogy nem olyan nehéz, nem olyan könnyű nagy területeket gyorsan elfoglalni, épp ellenkezőleg nehéz, és volt szerencsém közelről látni a balti államok egyes területeit katonai szempontból, azért sűrű erdők vannak. És amikor mondjuk zavarják a GPS-t, és a drónok köröznek, és megkérdezik rádión, hogy hol vagy? Hát itt, az erdőben. És akkor így ugyanúgy néz ki az erdő, több százezer méteren keresztül, meg vörös fenyőben beültetve egységesen. Azért nehéz ott harcolni. És ez az elemzés, amit itt idéztél, szerintem ez egy propaganda, amit Attilán egyet értek, és ami nem biztos, hogy hülyeség, hogy van. Meg is mondom, hogy miért. Ugyanis Oroszország tényleg nem hülye. Oroszország pontosan látja, hogy nem szállhat szembe a sikeresével, akár csak az európai NATO tagállamokkal, főleg, hogyha azok egy ugyanolyan hosszú felkészülési cikluson esnek át, mint ami Ukrajnának megadatott a 22-es invázió előtt. Tehát, hogy nagyjából segít, hogy az oroszok elkezdenek erőt generálni, akkor mi is felkészülünk, stb. És egy kis katonaszakmai kiszólás. Ugye nem szabad túltanulni az orosz-ukrán háború tanulságait, hogy mindig mindent a drónok határoznak meg, velünk maradnak, de teljesen más lenne a leányzó fekvése egy ilyen hipotetikus helyzetben, és a nyugat légifölényben harcolnak. Teljesen más a sztori, teljesen más eszközöket másképp alkalmaznának, és ez egy, szóval amit miatt fontos, hogy ilyenek megjelennek, hogy Attila is elmondott, hogy kondicionálni kell a lakosságot arra, hogy tegyen Európa saját biztonságáért, ne legyen abban a helyzetben, hogy 3,5 éve nem tud megoldani egy konfliktust, a saját hátsó kertjében egy nálánál sokkal szegényebb, gazdaságilag gyengébb ország ellen nem tudja megoldani, erre költeni kell. Erre valószínűleg ezt a pénzt amúgy majd a szociális, meg a klímavédelmi kiadásokból kell elvenni, amit meg kell tetni a lakossággal, mert, és ez egy másik, talán ilyen propagandisztikus kijelentés, de hogyha nem költünk a saját védelmünkre, ugye nem 5%-ot, hanem GDP 3,5 plusz másfél százalékot, akkor hogy költhetünk tizen sokat háborúra, mert előbb-utóbb nem lesz valaki, aki megpróbál, aki tényleg hülye lesz, mert Putyin nem hülye, nagyon számító, logikusan gondolkodó szereplő, nem tudni, hogy nem jön egy orosz Trump, aki elhiszi, hogy akkor támadjuk meg, mert jó lesz, és a Kaliningrádot is megvédjük, mert Kaliningrád jelenleg katonailag üres, de vissza lehet oda telepíteni a 11. hadtestjét a balti flottának, hogy esetleg még két hadosztály, és akkor elég sokáig ki tud tartani. Tehát az elrettentés az egy biztosítás, amit ki kell fizetni azért, hogy ne legyen, ne kelljen még többet fizetni a kár esetén.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Dempo Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetőjével és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk az orosz-ukrán háború aktuális katonai és politikai vonatkozásairól. Vendégeinek köszönöm szépen a meghívást, a nézőinek, hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.
Köszönjük szépen.